Rekord magassággal tetőzött a Tisza Szegednél, Szerbia, Románia és Bulgária is árvízi készültségben. Vége a kollektív háborús bűnösségnek, a szerb parlament elfogadta a rehabilitációs törvényt. Népbetegség a fogszúvasodás, egy fogkefe és három tubus fogkrém évente a magyar átlagfogyasztás. Akiknek az ünnepnapokon van a legtöbb munkájuk, a rendőrök csak visszafogottan ellenőriztek, a mentőknek 50 alkoholmérgezettet kellett ellátniuk.
A hírstúdióban Szöllősi Györgyi várja önöket.
Jó estét kívánok, a Duna Televízió esti híradóját látják. A Tisza várhatóan rekord magassággal tetőzik a következő napokban Szegednél. A hármas körös árhullámának visszaduzzasztó hatása miatt hetekig elhúzódó védekezésre kell számítani. Tiszakéske térségében már gyengülnek a gátak, de egyelőre itt is csak megelőző intézkedésekre volt szükség.
Az alsó Tiszán az átázott töltésszakaszokra Szelevény és Nagyfa térségében helikopterek szállítják a homokot, mert a töltés koronán nagyobb jármű nem közlekedhet. Egy-egy fordulóval 100 homokzsák kerül a helyére, melyeket nagyfai elítéltek töltenek. A Tisza teljes Csomrád megyei szakaszán megfeszített védekezés folyik, számottevő árvízi jelenség egyelőre nem fordult elő.
A Szeged és a déli országhatár között 3000 méter hosszú nyúlgátot építünk, ez nem jelent más, mint 20-30 cm, tehát 2-3 soros homokzsák magasításnak az elvégzése.
Szegeden lezárták a gépjármű forgalom elől a felső Tiszapartot, mert a betonvédművek illesztései között átszivárgott a víz. Jelenleg a Tisza Szegednél 968 cm és tovább árad. A szakemberek szerint még 20-30 cm-es emelkedés várható, és akár a hét végéig elhúzódhat a tetőzés. A városban nyugalom van, továbbra is érvényben vannak a szombaton bevezetett rendkívüli intézkedések, vagyis például tilos a szivattyúzás és ingyenes a tömegközlekedés. Szegeden több mint 600-an vesznek részt a védekezésben.
Elrendeltem polgári védelmi mozgósítást, tehát 150 polgári védelmis is megkezdte ma a munkát, és sok száz szegedi segített nekünk az elmúlt napokban a zsákok feltöltésében. Magassági problémára nem számítunk, ez azt jelenti, hogy a gátak akár a 10 méteres vizet is el fogják bírni.
Minden szakember bizakodik az árvíz kezelésében, a szegediek közül pedig egyre többen kíváncsiak az évszázad legnagyobb tiszai vízállására.
Mártéi festői fekvésű természetvédelmi terület a Tisza holtágai mellett. Most is festői, bár csónakunk ott siklik, ahol az üdülők máskor sétálnak. A hullámtér vendéglő túlzottan is rászolgál nevére. Makovec Imre stílusos üdülője állítólag minden magas vízre számított, de erre nem. 8-10 kilométerrel kijjebb, Hódmezővásárhely határában 200 katona és 100 civil dolgozik harmadik napja. A gátak itt is állják a holt és az élő Tisza összekeveredett nyomását, de amíg 2000-ben egy átszivárgás volt, most több mint 23. A kanyarokat keresztgátakkal kell támasztani, egy támaszték több mint 800 zsák. A kisfalunak jutott eszébe, hogy az erős tavaszi napban dolgozók talán szomjasak, éhesek vagy kávéznának.
Úgy gondolom, hogy akik itt segítkeznek, az a legkevesebb, hogy hozzunk egy kis kávét, üdítőt, Mártéi pék fölajánlását, a kifliket, és úgy látom, hogy nagyon örülnek neki. Legalább tartsunk össze és ünnepeljünk mi is itt a gátakon.
A katonák között lányok is dolgoznak, bár mikrofonunkban azt mondták, hogy itt nincs nő, csak katona. A polgárőrök vezetője azonban úgy látta, hogy keresztgátat sem lehet építeni hermattan.
Ennyit!
Az árvízi helyzet súlyosságát jelzi, hogy jelenleg 12.000 négyzetkilométer, vagyis az ország területének közel 13%-a van az áradó folyók vízszintje alatt. Jó hír, hogy az elmúlt 24 órában a Tisza vízgyűjtőjén 5 mm-nél kevesebb csapadék hullott.
A gátak megerősítését másfél ezer munkagép és több mint 8000 ember végzi országszerte. A felhasznált anyagok mennyisége a szolnoki és a szegedi védekezési munkálatok miatt rohamosan tovább emelkedik.
A zsákoknak a mennyisége a mai nap már eléri az 5 milliót, és azt meg is fogja várhatóan haladni.
A készültségben lévő védvonalak hossza továbbra is közel 2200 kilométer. Rendkívüli fokozat több mint 700 kilométeren van érvényben. A honvédség víziszállító eszközökkel, rohamcsónakokkal és helikopterekkel segíti a munkát.
A tegnapi nap folyamán 1124 fő vett részt a védekezésben a Magyar Honvédség részéről 92 technikai eszközzel. Ez a mai nap folyamán tovább fog nőni.
A katasztrófa védelem adatai szerint a kitelepítettek száma változatlanul 566 fő, a veszélyeztetett ingatlanok száma közel 4500. A szakemberek több hétig elhúzódó védekezésre készülnek. A vízbázis szennyeződése miatt Pilismaróton, Dömösön és Dobogókön továbbra sem iható a vezetékes víz. A hatóságok tájékoztatása szerint a belvízzel elöntött területek nagysága a kedvező időjárásnak köszönhetően 2000 hektárral csökkent, jelenleg 150 ezer hektár.
A Tisza vajdasági szakaszán Török Kanizsánál egy nap alatt 20 centit emelkedett a vízszint, azaz mára elérte a 905 centis abszolút csúcsértéket. A Dunai torkolat mellett fekvő Titelnél 2 centit emelkedett az áradat, ami szintén megdöntötte az eddig mért rekordot. A tiszamenti térség legveszélyeztetettebb része a Zsabjai hídtól a torkolatig tartó folyószakasz. Itt a gátrendszert 100 éve nem korszerűsítették. Nagyon súlyosnak minősítette a Duna áradását a román belügyminiszter. Pillanatnyilag az Olténiai megyékben a legveszélyesebb a helyzet, ugyanis több helyen 10 km szélesre duzzadt a folyó. Több falut körbezárt a víz, miután a Duna néhány helyen áttörte a védőgátakat. Két Dobrudzsai megyében is több ezer embert kellett kitelepíteni. Az összeomlott lakóházak száma megközelíti a 150-et. A vízügyi szakemberek két hétig elhúzódó, lassan levonuló árhullámmal számolnak. A szerb parlament elfogadta a rehabilitációs törvényt. Ez azt jelenti, hogy megszabadulhatnak a kollektív háborús bűnösség bélyegétől a délvidéki Csurog, Zsabja és Mozsor magyar lakói.
A délvidéken 1942. január-februárjában a magyar katonai alakulatok partizán vadász razziáiban csaknem 3000 polgári lakos, zömmel szerb és zsidó vesztette életét. A 2,5 év múlva bekövetkező megtorlásban becslések szerint 20-40 ezer ártatlan délvidéki magyart végeztek ki. A Temerin melletti Csurog, Zsabja és Mozsor lakosságát kollektíven háborús bűnösnek nyilvánították, kilakoltatták és gyalogmenetben koncentrációs táborba hajszolták. A gyűjtőtáborban 6500-an vesztették életüket. A szerb parlament által elfogadott törvény rehabilitálja az érintett embereket és leszármazottjaikat, semmisnek tekinti az ellenük hozott döntéseket, beleértve a vagyonelkobzást is. Külön-külön törvény rendezi az anyagi jóvátételt és az erkölcsi kárpótlást.
Robbantás Tel Avivban, a detonációban 9 ember, köztük az öngyilkos merénylő vesztette életét, további 40-en megsérültek, közülük 4-en életveszélyes állapotban vannak. A robbantás egy buszpályaudvar zsúfolt gyors éttermének közelében történt. Az Al-Aqsa mártírjainak brigádja és az Iszlám Dzsihád palesztin szervezet egyaránt vállalta a terrorcselekmény elkövetését. Mahmud Abbas palesztin elnök elítélte a robbantást és a nemzetközi közösséghez fordult segítségért. Pokolgép robbant Isztambul egyik külvárosában, a detonációban 30-an sérültek meg. A robbanó szerkezetet egy szemétládában helyezték el a török metropolis európai részén, a repülőtérhez közel fekvő lakónegyedben. Kurd szélsőségesek az elmúlt hetekben több pokolgépes merényletet követtek el Törökországban, 16 ember halálát okozva. Az isztambuli robbantást még egyetlen szervezet sem vállalta magára. Saddam Hussein aláírása szerepel a síták ellen 1982-ben elkövetett megtorlással kapcsolatos dokumentumon. Ezt állapították meg írásszakértők a volt iraki diktátor perének mai tárgyalási napján. Saddam vádlott társai korábban azt állították, hogy az aláírások hamisítványok, az ex-diktátor pedig nem nyilatkozott a kérdésről. Saddamnak az első perben az elnöki gépkocsi oszlop ellen végrehajtott merénylet kísérletet követő megtorlásért, azaz 148 síta lemészárlásáért és többek megkínzásáért kell felelnie. 29 ember meghalt a múlt hét közepe óta tartó heves esőzéseket követő földcsúszamlásokban Kolumbia délnyugati részén. További 8 embert eltűntként tartanak nyilván. A mentőalakulatok hatalmas küzdelmet folytatnak a több tonnás sárréteggel. A romok eltakarítása akár hónapokig is eltarthat. A sárlavina 45 házat temetett maga alá. A helyzetet súlyosbítja, hogy a dagú a folyó kilépett medréből és 7 km széles területet öntött el. Hatalmas tornádó söpört végig az Egyesült Államok több államán. A legsúlyosabb a helyzet Nebraska-ban, ahol az anyagi kár meghaladja 7 millió dollárt. A forgószél 97 km/órás sebességgel söpört végig a településeken. 6500 háztartás maradt áram nélkül, és több száz embert kellett kimenekíteni otthonából. Több városban utak és hidak váltak járhatatlanná, az iskolákban tanítási szünetet rendeltek el. Nem mindennapi kalandra vállalkozott II. Albert herceg. A monakói uralkodó az északi sarkra látogatott el. A 7-tagú csapat egy orosz bázisról indult útnak, kutyák vontatta szánon. A 4 napig tartó utazás után Albert herceg Monakó lobogóját és a Nemzetközi Olimpiai Bizottság zászlaját tűzte ki. A herceg tervei szerint nem ez az utolsó próbatétel, amit vállal, júliusban ugyanis újabb expedícióra indul. 50 méteres kalácsot sütöttek nyúlon. Mindjárt jönnek a részletek, előtte nézzük, miről lesz még szó a híradóban. Népbetegség a fogszúvasodás, 1 fogkefe és 3 tubus fogkrém évente a magyar átlagfogyasztás. Akiknek az ünnepnapokon van a legtöbb munkájuk, a rendőrök csak visszafogottan ellenőriztek, a mentőknek 500 alkoholmérgezettet kellett ellátniuk. Sárkány eregetés és nyuszi simogatás, családi programokkal telt a nap országszerte. A csongrádi német család beteg kislányát eddig szentesen kezelték, de a havi 16 ezer forint gyógytornászi költség megterhelő anyagi kiadás a 6-tagú családnak. A korábban leasingelt autót, amivel a gyereket kezelésre hordták, vissza kellett adniuk, mivel az édesapa decemberben táppénzre került, a kör ezzel bezárult.
A 6-tagú családot sújtja a sors, szinte nincs teljesen egészséges gyermekük. A legkisebb Szilvi, aki születése közben agyvérzést kapott, ennek következtében izommerevségben szenved.
Itt van, 2 éves lesz, most május 11-én tölti a 2 évet, nem tud ülni, állni, semmit nem tud, nyaka csuklik, botlik, ugye meg lehet nézni majd, hogy viselkedik a kicsi. Jó, úgy szellemileg nem tudjuk még, nem mondták, hogy mi van.
A kislány fejlesztésében eddig egy gyógytornász vett részt, a nevelési tanácsadóban azonban helyette nemrég egy, a véleményük szerint szakmailag sokrétűbb konduktort alkalmaztak.
A korai fejlesztőink között és az ottani orvosok között elég jó a kapcsolat. Tudták, hogy alkalmazunk gyógytornászt, nem tudták, hogy most szeptembertől már van konduktorunk. Én azért majd utána fogok érdeklődni annak az orvosoktól, hogy van konduktorunk, mi a véleményük, hogy elegendő vagy sem. Én úgy gondolom, hogy igen.
A szülők véleménye szerint mindenképpen szükség lenne egy gyógytornász kezeléseire is. Erre azonban csak a szomszédos településen lenne lehetőségük, amire viszont nincs pénzük.
Elkerüljük a fogorvost, ez derül ki a fogászok által a közelmúltban készített felmérésből. Az adatok szerint a páciensek döntő többsége évente legfeljebb egyszer keresi fel a rendelőt, így nem meglepő, ha az elhízás és a magas vérnyomás mellett a fogszúvasodás is népbetegségnek számít Magyarországon.
1 fogkefe és 3 tubus fogkrém, ennyi a magyar lakosság egy főre jutó éves átlagfogyasztása, szemben az ajánlott 4, illetve 8 darabbal. Nem csoda, hogy a szűrések szinte mindegyike kezeléssel végződik.
Az emberek mentális sajnos nem jutottak odáig el minden esetben, hogy akkor is elmenjenek egy ellenőrzésre, amikor semmi bajuk nincsen.
Ez az igazság, hogy nem nagyon szeretek fogorvoshoz járni, mert félek tőle. Végszükség esetén, ha nagyon-nagyon fáj, talán elmerészkedek.
Nagyrészt ennek a következménye, hogy a teljes népességet érinti a fogszúvásodás problémája, 30 éves kor felett pedig egyre gyakoribbak a különböző fogágybetegségek és az ingyulladás, a nyugdíjasoknak pedig szinte nincs is épp foguk.
De ennél sokkal szomorúbb és megdöbbentőbb dolog az, hogy a szájüregi daganatokat tekintve 42 országot alapulvéve elsők vagyunk, mind a férfiak, mind a nők halálozását tekintve.
Az évi 2 ellenőrzés tehát életet is menthet, emellett jelentősen csökkenti a beavatkozást igénylő esetek számát, ráadásul a hatályos törvények szerint az úgynevezett fogmegtartó kezelésekért fizetni sem kell, így a fog- és gyökértömés, a gyökérkezelés ingyenes.
A mentőknél és a rendőröknél szilveszter után a húsvét számít a legmozgalmasabb napnak. Idén, bár történtek közúti balesetek, nem kellett túl sűrűn kivonulni a mentőknek. A rendőrség a szokásostól eltérően nagy húsvéti razziát nem tartott, de azért az ország több pontján ellenőriztek, szondáztattak.
A mentők idén is felkészültek a 3 napos húsvéti ünnepre, hiszen a közúti balesetek, a rosszulétek, az alkohol és ételmérgezések száma ilyenkor jelentősen megemelkedik.
Az elmúlt napokban országszerte mintegy 500 esetben kellett kizárólag alkohol mérgezés, illetve alkohol túladagolás miatt segítséget nyújtanunk, aminek nagyon örülünk, hogy ezek között az esetek között egyetlen egy olyan sem volt, amely kisgyermek leitatásából származó súlyos állapot, életveszélyes állapot lett volna.
A felnőtteknek sem ildomos szeszes italt fogyasztani, főként, ha autót is vezetnek. A rendőrségnél országos nagy razziát ugyan nem rendeltek el az árvízi védekezés miatt, de az ország számos útvonalán mégis voltak ellenőrzések. A szondáztatást a legtöbb sofőr türelemmel viselte.
Most nem jó az, hogyha most megbüntetnének, vagy elveszik a jogosítványt. Nem? De teljesen mindegy, ez akár húsvét, akár mikor van.
Tehát nem zavarja?
Miért nem? Abszolút nem zavar.
A rendőrség megtalálta az egérutat kereső autósokat is. A fővárosban több motoros járőr állt szolgálatba.
Közúti ellenőrzést teszem, és menetokmányait legyenek kedves.
A nulla tolerancia elve azért fontos, mondják a rendőrök, mert már kevés alkohol elfogyasztásától szűkül a látótér, és növekszik az autós reakcióideje.
Az ünnepi hagyományok közül a legismertebb a locsolkodás. Régen a legények a házakat járták vízzel teli vödörrel, melyel megöntözték a lányokat, hogy azok el ne hervadjanak a következő húsvétig.
Szabad-e locsolni?
Leány nem maradt szárazon Gősván, ahol idén zalai népviseletbe öltözött fiatal emberek vödörnyi vízzel locsolták meg a faluban az ifjabb hölgyeket, asszonyokat. A fiúk húsvét hétfőn már kora reggel készülődnek, hogy a lányok nehogy elhervadjanak.
Reggel összejövünk, van is olyan vers, hogy korán reggel útra keltem, se nem ittam, se nem ettem. Ez körülbelül stimmel is, egy kis kedfokozót mindig viszünk magunkkal. Majd szépen felkeressük a lányokat, és nem hagyjuk, hogy szárazon éljék át a reggelt.
Zalának ezen a vidékén nem jellemző a kölnis locsolás. A falvakban él még a hagyomány, amely szerint zománcos vizes vödröket visznek magukkal a fiatal emberek. A résztvevők szerint a locsolkodás nem csak a szokások ápolása miatt fontos, hanem közösségformáló ereje is van, hiszen ilyenkor legalább egy napot együtt töltenek a falu fiataljai és idősebbjei.
Idén is megtartották a bibliai hagyományra emlékező Emmaus járást a bóiak. Lukács evangéliuma ugyanis azt írja, a tanítványok közül ketten elindultak a Jeruzsálemtől nem messze eső faluba. Az úton találkoztak a feltámadt Krisztussal, de nem ismerték fel őt. Erre emlékeznek minden évben húsvét hétfőn a baranyai község lakói. Az ünnepséghez idén Szili Katalin is csatlakozott. Az országgyűlés elnöke hangsúlyozta, az ilyen hagyományok tesznek bennünket azzá, amik vagyunk. Ezek a nemzeti sajátosságok őrzik meg nyelvünket és kultúránkat. Ne csak Halloween partin és Valentin napi luftballon szíveken nőjenek fel a gyerekek, hanem ismerjék meg a húsvét igazi hagyományát is. Ezzel a céllal rendezte kulturális találkozót a Győr-Moson-Sopron megyei Nyúlon.
Csiripiszlivel, zamatos helyi borokkal, répával, na és természetesen tapsifülessel köszöntötték a húsvétot a Győr melletti nyúlközségben.
A csiripiszli az buza és rostcsirából ledarált lébe kikevert liszt, és az meg van sütve a sütőbe, és egy roppant kellemes, édes, finom kis csemege bőti eledel.
Legalább ilyen finom volt az ország leghosszabb 50 méteres kalácsa, ami Magyarországon rekordnak számít. A főzőverseny mellett volt még kenyérsütés, lovaskocsikázás, gólyalábazás, de bemutatkoztak az aranykezű nyúli amatőr művészek is.
Teljesen civil kezdeményezés, egyetlen célunk van vele, az embereket egy kicsit összekötni, összekapcsolni, egy közös szórakozási lehetőséget nyújtani a generációknak, és egy picit megállni ebben a rohanó világban.
A fesztivál résztvevői láthatóan kedvel csemegéztek a húsvéti forgatagban. A legtovább azelőtt a 10 kilós belga nyúl előtt időztek, amelyikről a gyerekek tudni vélték, hogy ő hozza a húsvéti tojást.
Kedvezett a húsvéti széljárás a kecskeméti sárkányeresztő találkozó résztvevőinek. A kápolna réteni már 115 éves hagyományt követve gyűltek össze a röptetés szerelmesei, hogy szó szerint szélnek ereszik a szivárvány minden árnyalatát felvonultató sárkányokat.
Újságpapír, néhány hulkapálca, egy kis ragasztó, zsinór és némi kézügyesség, ezek a főbb összetevői a legegyszerűbb sárkányoknak. Az igazi remek művek azonban ennél jóval bonyolultabbak.
Ezt a formát, amit most csináltam, ezt én két napig
álmodtam meg, aztán számítógépen kirajzoltam, többieknek is tetszett, és sikerült így megvarnom ilyen nemzeti színűre.
Így már az sem meglepő, hogy a sárkányeregetők között szép számmal képviseltették magukat a felnőttek is.
Általában a szülők vesznek egy sárkányt a gyereknek, ami elromlik, és utána a papa javítja ki, és onnantól kezdve a gyerek hozzá nem nyúlhat.
Abban viszont kortól függetlenül mindenki egyetértett, hogy a sárkányeregetésben a legfontosabb a szabad levegő és a tavaszi napsütés élvezete.
A húsvét hagyományosan szezonnyitó is a budapesti állatkertben. Az elmúlt napokban átlagosan 10 000 ember fordult meg a parkban, sokan közülük a nyuszi simogatót is felkeresték.
2 óránként cserélték a simogató gyerekkezek alatt megfáradt nyuszikat az állatkertben. A tapsifülesek többsége békésen tűrte a szeretet rohamot, sőt a kamerára is kíváncsiak voltak.
Otthonra szeretnél nyuszit magadnak?
Igen, csak anya meg apa nem engedi.
Nekem volt egy kis nyuszim, még nagyon régen, mikor kicsi voltam. Kokó.
A gyerekek az állatkertben kialakított szalmazukban ismerhetik meg a húsvét jelképének számító állatkákat. Van, aki itt lát először élő nyulat.
Nagyon jók, még alanyoszak.
Újabban egyre többen ajándékoznak felelőtlenül élő nyuszikat gyermeküknek.
A fővárosi állat és növényeket igyekszik kihangsúlyozni azt, hogyha lehet, akkor ne vegyünk nyuszit a húsvéti ünnepekre, hanem inkább jöjjünk az állatkertbe és simogassunk itt a simogatóba. Ha már minden kötél szakad és esetleg ajándékként kaptunk nyuszit, hát április végéig ide be lehet hozni az állatkertbe.
Néhány nyuszit már idén is leadtak. A gondozók még legalább 100 megunt apróságra számítanak. Ezeket az állatokat tenyésztőkhöz viszik majd.
Ez volt a híradó húsvét hétfőn este, most jönnek a legfontosabb hírek még egyszer röviden. Rekord magassággal tetőzik a Tisza Szegednél, Szerbia, Románia és Bulgária is árvízi készültségben. Vége a kollektív háborús bűnösségnek, a szerb parlament elfogadta a rehabilitációs törvényt. Népbetegség a fogszúvasodás, 1 fogkefe és 3 tubus fogkrém évente a magyar átlagfogyasztás. Akiknek az ünnepnapokon van a legtöbb munkájuk, a rendőrök csak visszafogottan ellenőriztek, a mentőknek 50 alkoholmérgezettet kellett ellátniuk. Mindjárt jön Kelemen Zsolt a sporthírekkel, én pedig kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra, szép estét!
Jó estét kívánok! A Nemzetközi Vívószövetség legutóbbi kongresszusán a küldöttek döntöttek a 2008-as pekingi olimpia vívóprogramjának kialakításáról. A legközelebbi 5 karikás játékokon női párbajtőrben és férfi tőrben csak egyéni versenyt rendeznek, csapatban tehát nem osztanak érmeket.
Én azt mondtam Atén után, hogy én szeretnék csapatban érmet hazahozni Pekingből. Na most ezt az álmomat, ezt ketté törték. Úgyhogy hát valószínűleg a pályafutásomat, amikor majd befejezem, akkor úgy fogom befejezni, hogy csapat érem nélkül.
A szavazáson hazánkat a kétszeres olimpiai ezüstérmes Kulcsár Krisztián képviselte, aki a férfi tőrcsapat és a női kardcsapat kimaradása mellett voksolt.
Ez egy nagy kiszúrás a magyar vívással, vagy legalábbis nagyon kedvezőtlen nekünk, mert ugye hát nem nyilvánvalóan női párbajtőrben nagyon erősek vagyunk, és egy abszolút éremesélyes csapatunk lett volna a következő olimpián. Én bízom abban, hogy a Nemzetközi Vívószövetség sikerrel lobbizik az olimpiai bizottságnál, hogy valamennyi vívószám a londoni olimpián ott legyen.
Ha már belevágtam ebbe a 4 éves ciklusba, akkor hát mindent megteszek azért, hogy oda kerüljek Pekingben most már sajnos ugye azt kell mondanom az egyéni indulók névsorában. Én remélem, hogy ez az álmom teljesülni fog, hiszen a másik sajnos már nem fog tudni.
Amikor 4 éve az egykori Népstadion felvette Puskás Ferenc nevét, ha szabad így fogalmazni, az MLS levélben kérte a BKV vezérigazgatójától a közeli metró megálló nevének megváltoztatását is.
Abba Botond akkor pénzhiányra hivatkozva hárította el a keresztelőt, azóta viszont a 2-es metró állomásai nagyrészt megújultak. Ezen az állomáson mégis maradt a régi stadionok elnevezés.
Az eset kapcsán én megvizsgálom a helyzetet, hiszen nagyszerű sportemberekről, olimpiai bajnokokról van szó, megvizsgálom, és amennyiben valamilyen anyagi probléma van, a Magyar Olimpiai Bizottság is szívesen beszáll abban, hogy nagyszerű olimpikonjainknak tisztességgel megadjuk a módját, hogy a róluk elnevezett létesítmények igenis viseljék az ő nevüket. Hogyha van egy ilyen fővárosi határozat, hogy a Papp László arénát Papp Lászlónak hívják, hogy a Puskás Ferenc stadiont Puskás Ferenc stadionnak hívják, ezt át kell vinni.
A francia labdarúgó bajnokság mint olyan még nem ért véget, de az aranyéremért folytatott harc igen. Ehhez nagyon közel állnak Spanyolországban is, nem utolsó sorban a Real Madrid hullámzó teljesítménye miatt. A Lyon már a Bordeaux szombati vereségének köszönhetően megszerezte sorozatban 5. bajnoki címét, de a fehérmezesek az ünneplés közben arra azért odafigyeltek, nehogy kikapjanak Párizsban. Sőt, Gerard Ulié együttese a 24. percben a vezetést is megszerezte természetesen brazíliai jóvoltából. Juninho szögletét Fred bólintása majd egy gólöröm gyanánt bemutatott sajátos törzsi tánc követte. A vendégek örömét kupé sérülése és lecserélése sem tudta elrontani. A helyére beálló Ver Cotro ugyanis szintén megőrizte kapuja érintetlenségét. Mivel Gouw és Fred sem tudta megduplázni a különbséget, csupán 1-0-ra nyert a Lyon, de így is méltóképpen ünnepelte az aranyérmet. A Real Madrid valószínűleg idén nem lesz bajnok, sőt a második helyért is küzdenie kell a királyi gárdának, amely vasárnap a Hetafe vendége volt. A fehérmezesek közül a legkomolyabban Julio Baptista és Iker Casillas vette a meccset, előbbi mindent megtett a gólszerzésért, utóbbi pedig ellene. Az első félidőben csak Casillas járt sikerrel, a 60. percben viszont már Baptista is, igaz, mintha a brazil kezét is érte volna a labda a gól előtt. A királyi a kapusa viszont nem tartott ki a lefújásig. A hajrában Tenya fejese ellen nem volt esélye. A 93. percben Julio Baptista majdnem megnyerte a meccset a Realnak, de a földön fekve csak a kapufát tudta eltalálni, így López Caro együttese 2 pontot Madrid külvárosában hagyott. A mai adásban résztvevő minden egyes munkatársam nevében megköszönöm figyelmüket, további kellemes ünnepeket kívánok!